Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott második leveléből olvasom a 11., 12. és 13. verset. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Immár harmadik alkalommal olvasom az igét az Efézusi levél második fejezetéből. Először azzal kezdtük új év napján, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal. Az első vasárnapi istentiszteleten folytatódott a gondolat, mert az ő alkotása vagyunk, és most még elérkeztünk egy emlékezéshez. Tudjuk így kezdve, hogy emlékezzetek meg. Isten valóban megtartott bennünket az elmúlt esztendőben, a mögöttünk levő időszakban, és az ő megtartó kegyelmében reménykedünk, amikor előrelézünk az úton. Így kezdtük az esztendőt. Azért van reménységünk arra, hogy Isten megtart a jövőben is, mert ő nem hagyja el a kezének alkotását. Való, ezt olvastuk a Bibliában. Nem hagyod el a te kezednek alkotását. És hogyha egyszer megalkotott bennünket, megformált bennünket, nem akar bennünket elhagyni, nem akar eldobni magától. És hallottuk azt, hogy ez akkor válik teljessé ez az ígéret, hogyha tudnék, hogy az ő alkotása vagyunk, és így megtart bennünket, hogyha ez a lelki alkotás bennünk meglátszik. Lelkiképpen formál és alakít bennünket, amikor új szívet, új lelket, új gondolkozást ad, amikor megváltoztat bennünket, és Istennek az új teremtményei, új alkotásai bátran mehetnek előre az úton, mert ő valóban nem hagyja el az ő kezének alkotásait. Most pedig az a kezdje az ige, itt az Efézusi levél második fejezetében, hogy azért emlékezzetek meg valamiről. Emlékezzetek vissza. Hogy a múltban mi is történt ti veletek. Két dologra lehet ebben a vonatkozásban visszaemlékezni. Az egyik, amikor az ember arra gondol, hogy hol rontottam el? Hol rontottam el, ami miatt rossz úton megyek? Ha valaki idegenben autózik, egy bonyolult feljáró rendszer egyik autópályán, és már megy egy rossz irányba, és akkor azon gondolkodik, hogy hol rontottam el. Mégiscsak, hogy ezt az N0-ást igénybe akarom venni, meg kéne tanulni, hogy melyik merre kanyarodik, hogy milyen irányba kell menni. Vagy egy nagy városban, ismeretlen városban megy az ember, és nem találja azt a helyet, ahol akar menni. Hol rontottam el, akkor vissza kell menni oda, ahol elrontottak, hogy oda érkezzék, ahova érkeznie kell. Amikor az ember visszaemlékezik, emlékezzetek vissza, hogy hol rontottátok el. Ezt mondja az Úr, és csak akkor tudunk célba érni, hogyha visszamegyünk ahhoz a ponthoz, ahol mi azt elrontottuk. Erre régen, annak idején még az evangelizációs időkben egy nem ilyen modern példát, de gyakorlati példát használtak a mellény gombjait, amikor valaki félre gombolja a mellényét. A sok kis apró gomb közül az egyiket félre gombolja, és egész elcsúszik. Akkor hiába gombolgatja, az ember vissza kell menni. Melyik az a gomb, ahol elrontottam, és akkor ott változtatni. Így nekünk is most el kell gondolnunk azt, hogy az életünkben hol rontottuk el, hogy visszatérjünk, hogy változás történhessék az életünkben. Van egy ilyesfajta visszaemlékezés is. Emlékezzetek meg arról, hogy hol rontottátok el. Itt azonban most egy nagyon bíztató és bátorító és egy pozitív visszaemlékezésről van szó. Tudnék, most valami jóra lehet visszaemlékezni. Azt mondja, hogy emlékezzetek vissza arra, hogy a ti életetekben valami nagy változás állt be. Gondoljatok vissza arra, hogy annak idején megtaláltatok egy ösvényt, és azon elindultatok. Hogy valakinek a tanácsát megfogadtátok, és nem bántátok meg ezt. Azért emlékezzetek vissza, hogy ti vagytok azok, akik már megtaláltátok a jó utat. És most ha nem tévelyektek, hanem célegyenes mentek előre. Tehát egy ilyen visszaemlékezésre buzdítgatja Isten az Efézusbelieket Pál apostol által. És emlékezzetek vissza arra, hogy volt az életetekben egy egykor, és van most már egy most. Hogyha elolvassuk otthon az Efézusi levélnek ezt a részét, akkor látjuk, hogy ezt a két szót találjuk benne. Egy egykor, ezt olvassuk a 11. versben, és a 13. versben meg ezt találjuk, hogy most. Emlékezzetek vissza, hogy egykor milyen úton jártatok, és most pedig már más úton jártok, mert megtaláltátok ezt a másik utat. Mi is volt egykor, amire most visszaemlékezünk? Mi volt az, amiből nekünk meg kellett változni? Azt emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti pogányok voltatok. Krisztus nélkül valók voltatok. Isten társaságától idegenek voltatok, az ígéret szövetségeitől távol valók voltatok, reménységetek nem volt, és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Ezek nagyon súlyos szavak. Krisztus nélkül voltatok, valók voltatok, hát ez pedig a teljes elveszettség, mert egyedül Krisztus a megtartó. És valaki Krisztuson kívül él, akkor nincs megtartója. Ezért született nékünk a megtartó, hogy ne Krisztus nélkül éljünk, hanem ő vele éljünk. És úgy születünk erre a világra, hogy Krisztus nélkül éltünk, és ez pedig a veszedelmet jelentette. Azt mondja, hogy emlékezzetek vissza, hogy egykor idegenek voltatok. Úgy születtetek erre a világra, hogy idegenek voltatok. Ez jelenti azt, hogy ami a korunknak is egyik alap érzése. Az egzisztenciális filozófia által meghatározott korunk gondolkodója ismeri nagyon jól ezt, hogy idegen vagyok. Mintha úgy érezni, hogy egy ismeretlenségben élek. Igazából nem tudnak rólam, nem ismerik az én bajomat, az én nyomorúságomat, de talán nem is akarom, hogy másik megismerje azt. Ez az ismeretlenség, meg az egyedül valóságnak a réme. Mondta egy mai gondolkodó, hogy olyan az ember, mint a cigány, aki az univerzum peremén játszik, hegedűjén, és rádöbben arra, hogy senkit sem érdekel az ő szép zenéje és muzsikája. Mert a többi ember nem érdeklődik felőlünk, csak a másik ember néz rám, és nem törődik velem. És én magamra vagyok hagyva, teljes idegenségben, egyedül valóságban. Nagyobb baj az, hogy itt az idegenség azt jelenti, hogy idegenek voltatok az Isten országára nézve. Hogy az Isten dolgaival kapcsolatban voltatok idegenek. Hogy olyan úton jártatok, aminek a vége az lesz volna, ami szintén a Bibliában található, hogy ott állnak az ajtó előtt, és kopogtatnak, de az ajtó be van zárva. Öt lányról van szó. Verik az ajtót, de az ajtó nem nyílik. És akkor a legnagyobb kétséges felsésűvel felhangzik egy hang bentről, hogy nem ismerlek titeket. Nem tudom, hogy honnan valók vagytok. Ez a 10 szűz példázatában a 5 bolond lánynak az esete. Amikor valaki idegen az Isten országa számára. Amikor azt kell, hogy mondja neki az Úr, hogy nem ismerlek téged. Mert nem volt veled kapcsolatom. Mert nem volt te neked, én velem kapcsolatom. Azt mondja, hogy Krisztus nélkül való. Idegenek. Ígéretektől távol valók voltatok. Hát ez is valami nagyon szomorú dolog. Amikor valaki azt mondja, neked is adok valamit, Neked is ígérek valamit. Téged se foglak elhagyni. Neked is odaadom, amire szükséged van. És akkor odafordul hozzánk, és mondja, neked nem adok semmit. Neked nincs ígéreted. Mert Isten a gyermekeinek ad ígéreteket. Akik már nem idegenek, hanem a család tagjai. Isten a saját család tagjainak, családjának a tagjainak ad ajándékot és ígéreteket. Aki pedig még nem tartozik Isten családjába, annak nincsenek Isten ígéretei. Ez nyilvánvaló. Hallottuk azt, hogy Isten gondot visel mindenkiről bizonyos módon, de leginkább a sajátjairól. És hallottuk a példát, hogy egy családfő is lehet, hogy szereti az embereket, a gyerekeinek a barátait is szereti, de a gyerekeit különösképpen szereti. Azoknak különleges ígéretei vannak, mert azok nem idegenek, azoknak vannak ígéretei. De aki azonban idegen, azoknak nincsenek ezek a speciális ígéretek. És azt mondja, hogy emlékezzetek össze, hogy reménység nélkül valók voltatok egykor. Most visszaemlékezünk arra a korszakra. Reménység nélkül valók voltatok annak idején. Márpedig, hogyha nincs remény, akkor élet sincs. Igazából. Végül, hogy Isten nélkül valók voltatok ebben a világban. Szomorú ez a leírás. Teljesen szomorú ez a leírás, amire az ember, a bűnös ember, az Istentől elszakadt ember, minden ember lelki állapotának a leírása. Aminek következtében az ember elveszettnek, elhagyottnak érzi magát, otthontalannak érzi magát, mint ahogy Nietzsche, aki a korunk gondolkozását annyira megszabta, az Elhagyatva című versében is leírja. A varjúraj város felé surrog tova, hó lesz hamar, jaj, akinek nincs otthona. Emlékezzetek vissza, hogy ez volt az állapot, amit az Ádámtól örököltetek, amit hoztunk magunkkal ebbe a világba. Ez volt az egykor, és aminek a legnagyobb nyomorúságnak a megfogalmazása ez, hogy Isten nélkül valók voltatok ebben a világban. Talán annak idején olvastuk azt a kis traktátust, egy kis evangélium füzetet, Roy Pisztina írta, az ott a cím, hogy Isten nélkül a világban. Egy kis pásztor fiúról szólt, ez a 80-as évek közepén, aki úgy kín ért valahol a tanyán, legeltette a nyájat, és Isten nélkül ért ebbe a világban. Nem volt senki, aki neki beszéljen Istenről, Krisztusról. Nem volt, aki Bibliát adjon a kezébe. És hogy hitre juthasson. És olyan összecsavarodott az embernek a szíve, amikor elolvasta ezt a kis történetet, hogy Isten nélkül íme, Isten nélkül ért valaki ebben a világban. Hogy még ilyen is előfordulhatott, hogy Isten nélkül ért valaki ebben a világban. Persze egy pásztor fiú volt, és kim volt a mezőkön. És most pedig nem kell kívánni a mezőkön, mint annak a kis pásztor fiúnak, mert az emberek Isten nélkül élnek ebben a világban. Egyszerűen megvalósult a gyakorlati, a praktikus ateizmus megvalósult. Nem eszmerendszer most már az ateizmus, hanem egyszer gyakorlat. Az emberek Isten nélkül élnek ebben a világban. Nem törődnek az Isten dolgaival. Nem hívják őt segítségül. És így Krisztus nélkül, idegenként, az ígéretektől távol, reménység nélkül, Isten nélkül éltetek ebben a világban. És most azt mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy emlékezzetek vissza. És hogy gondoljátok meg jól ezeket a dolgokat. Hogy ez volt az alap, ahonnan elindultatok. De ez volt az egykor, de volt egy most is. Vagy egy változás, minek következtében lett egy most. Mert azt mondja, hogy emlékezzetek meg, hogy mi volt veletek egykor. Most azonban. Tehát egy fordulat átve. Most pedig, akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus Jézusban. Tehát megváltozott az életetek, minden másképpen működik, most már nem vagytok Krisztus nélkül valók, mert ismeritek Jézus Krisztust, és őt követitek. Most már nem vagyunk idegenek, jövevények, vándorok, vagy ahogy itt mondja, zsellérek, hanem polgártársai vagytok a hívőknek. Most már Isten megígérte ti nektek mindazt, amit adni fog ti nektek. Isteni ígéretekkel vagytok felbátorítva. Most már van reménységetek, most már Istennel jártok ebben a világban. Azért ti boldog emberek vagytok, mert megtörtént ez a fordulat, és most minden újjá lett. Ez tehát az első itt ebben a részben, amit Isten tanít mi nekünk. Másodszor lássuk azt, hogy kiknek mondja. Ezt kimondottan pogányoknak mondja. Olyan embereknek, akik a pogányságban nőttek fel. Ezért mondja, hogy emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok voltatok. Tudnék, olyan népek közé tartoztatok, akiket Isten nem ruházott fel ígéretekkel. Mert egyetlen egy nép volt, ahol Isten kijelentette az akaratát, ez pedig Izrael volt. És akik meg nem találkoztak, nem tartoztak Izraelhez, azok a pogányok voltak. Vagyis ők voltak a reménység nélkül valók, a Krisztus nélkül valók. A zsidó népnek Isten adta az ígéreteket. Adta nekik a törvényt, adta nekik a prófétákat, és beszélt nekik Krisztusról. Azonban a többi nép az mind pogány volt, és még nagyobb sötétségben élt, reménytelenségben élt, hiszen semmi reményük nem volt arra, hogy megváltozik az életük. És most ti pogányok is jöhettek, és beletartozhattok az Isten népébe. Az Efézusi levélnek ez a fő üzenete. Az egyházról szól, és elmondja azt, hogy az egyházba beletartoznak nem csak azok, akik az ószövetségi időkben tartoztak bele, hanem az egyházba beletartozik mindenféle náció. Minden nép, minden nemzetség beletartozik már az a kereszténységbe, akik hisznek Jézus Krisztusban. Tehát emlékezzetek meg arról, hogy ti egykor pogányok voltatok, és következik a leírás, de most már nem vagytok pogányok, hanem keresztények vagytok. Ez ennek az üzenete. És ez nagyon nagy biztatást jelentett az ott, az Efézusban élő különböző nemzetiségű emberek számára. Emlékezzünk vissza mi is arra, testvérek, hogy, és ez egy történelmi visszaemlékezés, hogy mi magyarok egykor pogányok voltunk. Az azt jelenti, hogy a mi ős történetünkben nem volt egy törvényadó, aki az Isten akaratát tisztán elmondta volna. Nem voltak proféták, akik föntről, Istentől kapott bölcsességgel elmondták volna nekünk Isten akaratát. Hanem voltak tártosok, akik különböző erőkkel és túlvilági hatásokkal fölövezve, megerősödve bizonyos üzeneteket mondtak mi nekünk. Emlékezünk vissza, hogy mi nekünk nem volt egy olyan vallásunk, ahol lélekben és igazságban imádhattuk volna az Istent, az ég s föld teremtőjét, hanem voltak vallásos képzeteink, amik egyesek szerint a legmagasabb fokra kerültek. Mert az ősmagyaroknak a vallás azt mondják, hogy nagyon-nagyon magas szinten volt vallás történetileg. Azt mondják, hogy egyesek, hogy monoteista magasságokba emelkedett, hogy egy nagy Isten volt, ami nagyon nagy fejlődés volt a vallás történetben. De mégis nem volt föntről való vallás, nem volt kijelentés vallás, nem úgy keletkezett, hogy Isten elküldött egy prófétát és elmondta az ő akaratát, hanem úgy keletkezett, hogy az ember lelkének volt egy vallásos tudata, ami elődeinek is volt egy vallásos tudata, valaminek kell lenni, és a maga elképzelése szerint különböző isteneket gyártott, alkotott magának. Ez volt a mi vallásunk, amire azt mondja, hogy ez pogányság volt. És hogyha az előző felsorolást nézzük, Krisztus nélküli volt, az Isten népétől idegen, nem voltak mennyei ígéretek, nem volt reménységük, hát akkor ez egy tényleg egy olyan állapot volt, ahol veszélyesett volna maradni. A fordulat ott állt be, és ezt majd el fogom mondani a harmadik tételként, Krisztus eljött és békességet hirdetett. A fordulat ott állt be, hogy elérkeztek hozzánk a hittérítők, és beszéltek Jézus Krisztusról. Most ennek a történelmi folyamatáról nem akarok beszélni, csak egyszerűen arról, és a magyar nép keresztény lett. Tehát bekerült Isten népének a külső keretébe, ahol már az ige hirdettetik, ahol az evangéliumot lehet hallani, ahol meg lehet ismerni Jézus Krisztust. Azért mi is elmondhatjuk azt, hogy egykor pogányok voltunk, de most már nem vagyunk pogányok, hanem keresztények lettünk. Ezt legalábbis a múltunkra nézve el lehetett mondani. És ezt nem tudjuk Istennek eléggé megköszönni, hogy az evangélium világosságát fölragyogtatta, ami számunkra. És az egész középkorban mindig voltak, akik az igét hirdettek, voltak ige hirdetők, ott voltak a mi elődeink, a valdensek, meg a husziták, aztán a reformátorok, akik Isten tisztel igéjét hirdették. Az evangélium néha annyira átjárt az egész népünket, hogy a 16. század végén az ország 95%-a protestáns volt, és elmondhatták azt, hogy valóban úgy van, hogy visszaemlékezhetünk, hogy egykor, annak idején Isten népétől idegenek voltunk, most pedig benne vagyunk a kereszténységben. Azonban ez nem ment mindig zökkenőmentesen, és most nem nagyban, hanem kicsiben szeretném ezt nézni, nem a nagy pogány lázadásokat vizsgálom, hanem azt, hogy egy-egy ember szívében is fölléphetett egy kérdés, feltámadt egy ellenkezés. Nem volt jobb a régi? Nem kellene visszatérnünk ahhoz a valláshoz, ami Krisztus nélküli, meg akár az Biblia nélküli vallás volt? És ma is feltámad ez a kérdés újból és újból, hogy nem kellene visszatérni ami elődeinknek a vallásához, ahol majd nem kellene olvasnunk a Ószövetség történeteit, és megszabadulunk ettől a judeo-kereszténységtől. Ma is felvetődik ez, és egyre inkább terjed ez az elgondolás, ami valljuk meg, hogy magyar nép keresztény történelme során sokszor felvetődött az embereknek a gondolkodásában. Azt tudnék, hogy valahogy nem megy a kereszténység úgy, ahogy szeretném, valahogy nem értem úgy a Bibliát, ahogy értenem kellene, mint hogyha Isten nem hallgatta volna meg az én imádságaimat, nem lett volna jobb benne maradni egy másik vallásban, mint csak, hogy itt a kereszténységben próbálok boldogulni. Ez mindig újból visszatért egy emberi kísértésben. Nem csak mi nálunk van ez így. A többi népeknél is feltámad az a régi, eltemetett vagy hamu alatt levő ős pogány vallásosság, ami egyre inkább a kereszténység ellen fordul. Egész Európában ez így van, hogy most, amikor a kereszténységtől egyre többen elfordulnak, akkor más vallások jelennek meg. Más vallásos elképzelések, akár pogány elképzelések lépnek fel, babonás jelenségek bukkannak fel a lelkünkben. És akkor választanunk kell, hogy melyik a jobb, melyiket válasszam. Csak épp, hogy megemlítem, részletesen nem mondom, csak megemlítem azt, hogy aki olvasta Walter Scott Ivanhoe című könyvét, abban ugyanez a lelki vívódás található. Amikor a várúr kínlódik ott a halálos ágyán, hogy nem lenne jobb visszatérni az ősi istenekhez, az ős száz istenekhez, mintsem, hogy a keresztények Istenét imádjam, hanem inkább a saját házunk táján maradva, ennek a mai aktualitását látva említem meg Jókai Bálványos Vár című könyvét. Aki ezt olvasta, pont ezt a dilemmát fedezi fel benne. Amikor az ősmagyarok vallása felbukkan, és a meglevő kereszténységgel találkozik. Amikor a kun vezér bevonul, és hozza maga báványait, és maga Isten tiszteletét. És ez találkozik ott Székelyföldön azokkal, akik már a Krisztust imádják. És egy vegyes házasság köttetik meg, ahol a leány mélyen keresztjén, mélyen hívő. A férj pedig egy igazi ősmagyar vallásosságot képviselő ember. És Jókai leírja a kettőnek a vallásos közeledését és távolodását, a vitáját, a szeretetben való vitatkozását. De nagyon szeretik egymást. És ez a pogány vallású fejedelem, ez a férj őszintén kereszi a kereszténységet. És a felesége hozott egy szerzetest, aki elmondja a maga középkori katolikus szerzetesi tanítását, és azt mondja, hogy ez én nekem nem kell, ez engem nem ragad meg, ezért nem leszek keresztjén. És sorba elutasítja azokat a hívásokat, amik a kereszténységhez vonják, és egyszer egészen feldúltan megy be a feleségéhez, és azt mondja, hogy most már biztos, hogy nem leszek keresztjén. Mert az erdőbe mentem, és zsolozsmázást hallottam, szerzetesek vonultak, és magukkal hurcoltak egy embert, akinek fején volt egy csukja. Amikor inni akart, nem engedték, hogy igyék. És durván parancsolgattak neki, és végül egy tisztásra állították, körülvették, és imádkoztak, és utána ott hagyták egyedül. A vadaknak kiszolgáltatva. És oda mentem hozzá, és levetem a csukjáját. És egy bélpoklos volt. Hogy azok, akik a bélpoklosokat kitaszítják maguk közül, azok keresztjének, soha nem leszek keresztjén. És akkor a felesége meg akarja simogatni. És azt mondja, hogy ne érj hozzám. Miért? Mert én azt a bélpoklost behoztam a palotába. Ezt örültettem a lovamra, és hogy bevittem a szobába, hogy nehogy te egy bélpoklos legyen. És akkor a feleség a nyakába borul, és csókolgatja, hogy megtaláltad a Krisztus lábnyomát. Ez a kereszténység. Rátaláltad a Krisztus lábnyomaira. És akkor ez az ember keresztjén lesz. Összegyűjt a többi bélpoklost is, nagyon szépen leírja a Jókai, megtalálják a csodafüvet, hogy meggyógyítja őket. És egy kis telepet hoz létre, ahol a bélpókosok élnek, hiszen vissza nem mennek a társadalomba. És ő megkeresztelkedik. És keresztény lesz. Testvérek, emlékezzetek vissza, hogy egykor ti egyszer pogányok voltatok, Krisztus nélkül valók, reménységetek nem volt, Isten nélkül éltetek ebben a világban, és talán kerestétek a Krisztus lábnyomait. Meg lehet találni a Krisztus lábnyomait. Meg lehet találni az igazi kereszténységet, és testvérek, mi is felmutathatjuk az igazi kereszténységet. Odafordulunk egy másikhoz. Szeretjük azt, aki elesett, és sokféle más módon is. Tehát van egy ilyen nagyon pozitív és jó emlékezés, amikor visszaemlékezünk arra, hogy honnan hozott ki az Úr, és hova vezetett bennünket. És végül elmondom, hogy a fordulat ott állt be, ami ige szakaszunk a 17. versben mond, a következőképpen. És eljött, és békességet hirdetett. Kiről van itt szó? Jézus Krisztusról. Ebben a lehetetlen helyzetben, amiben benne éltünk, ebben a vergődésben, akkor nem találtuk az igazi utat. Amikor csak abban kínlottunk, hogy Krisztus nélkül valók voltunk. És így éltünk ebben a világban Isten nélkül. És képtelenek voltunk megtalálni a Krisztus lábnyomait. Megjelent Krisztus, és békességet hirdetett. Ebben a bűnben veszett, elkározott világban megjelent Krisztus, és békességet hirdetett, mert ez az evangélium lényege. Amikor Krisztus lejött erre a földre, ezt ünnepeltük nem olyan régen, hogy eljött Krisztus, és békességet hirdetett. És itt megállt, és a hegyi beszéden ott elmondta az Istennek az akaratát, és hirdette a békességet. Hirdette a békességet a tömegeknek, hirdette a békességet a házasságtörőknek, akik megtérő szívvel állottak előtt, és azt mondja, elmenvén többet ne védkezz. Hirdette a békességet azoknak, akik megtört szívűek voltak, és keresték a Krisztus útját. Eljött és békességet hirdetett, amikor ott szenvedett a Golgotán, mert ennek a résznek is a központja ez, hogy ott a békességet szerzett a keresztfán kihullott vére által. És ez valósul meg, vagy valósult meg, vagy valósulhat meg a mi életünkben is. Krisztus ma is eljön, és békességet hirdet. Nekünk erre van szükségünk, hogy Krisztus bejöjjön a mi csendes szobánkra, és békességet hirdessen. Vagy egy zajos, veszekedő családba. Hirdessen egy olyan békességet, ami után úgy vágyódik a mi szívünk. Hogy Krisztusunk jöjj el, itt vekerve telepre, és a családokat látogatj meg, és hirdess békességet. Mert csak akkor változik meg az életünk. És hogyha Krisztus eljött és békességet hirdetett, akkor három irányba változik meg az embernek az élete, három irányba szerez békességet. Fölfele, tehát vertikálisan, körülöttünk, horizontálisan, bennünk. Békességet szerez az Istennel. Ez a legnagyobb baj, hogy nincs békesség Istennel, mert Isten haragszik a bűnre, mi pedig a bűnben vagyunk. De Krisztus elvette a bűneinket, és hogyha mi őt elfogadtuk megváltónknak, akkor Isten többet nem haragszik ránk, tehát békességet szerzett Istennel, és ő már nem bír ránk, aki bennünket meg fog büntetni, hanem mennyei atyánk. Akkor szakad le a teherrólunk. Akkor könnyebbül meg a lelkünk. Akkor változik meg az életünk, amikor hirdet, hogy megbocsáttatom, fiam, leányom, megbocsáttatom neked a bűneidet. békességet hirdetett, és békességben Isten is közöttünk. Semmi nem választ el Istentől, hozzátartozunk. Eljött és békességet hirdetett mi nekünk, tehát már mehetünk az Atyához, bármikor, bármivel. Másodszor békességet hirdetett ember és ember között. Ez az egyetlen reménységünk, hogy azok a akuttá vált helyzetek, amik megoldhatatlanok családilag, a kapcsolatrendszerünkben, ahol valóban képtelenek vagyunk kiszabadulni egy ellenségeskedésből, Krisztus lehet kérni, ki más kérhetnénk ebből a lehetetlen helyzetből, hogy belekavarodtunk. Ő segíthet neki, még erre is van hatalma. Krisztusnak mindenre van hatalma. Kérjük őt, hogy hirdessen békességet ember és ember között. És a harmadik, ami talán még nehezebb, hogy békességet hirdet önmagunkon belül. Mert ez a legnagyobb háborgás, ami az ember lelkében van. Ami összefügg az első kettővel is, az ember lelkében való nagy összevisszaság és békétlenség, és az ember saját magával sincsen békességben. És Isten még azt is míveli, hogy a mi békességünk, a szívünk, a lelkünknek a békessége ott legyen a szívünkben. Hogy békés, megelégedett, boldog emberek legyünk. Így hát emlékezzetek meg arról, a nagy fordulatról, az egykorról és mostanról. És emlékezzetek meg arról, hogy Krisztus eljött és békességet hirdetett ti nektek. Amen.